Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Lukács evangéliumából, a 18. fejezetből olvasom, felállva hallgassuk meg az igét. És maga mellé véve a 12-t mondta nekik, imé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Mert pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköbdöstetik, és megostorozván megölik őt, és harmadnap feltámad. Ők pedig ezekből semmit nem értettek, és a beszéd ő előlük el volt rejtve, és nem fogták fel a mondottakat. Ön pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett koldulván. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog ez? Megmondták pedig neki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra, és kiáltott mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Akik pedig elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolta, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közel ért, megkérdezte őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjött annak szeme világa, és követte őt dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. Eddig olvasok a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ez a mai szakaszunk nem alkalmas arra, hogy valahova beillesszük a modern orvoslás tudományába azok közé a terápiás megoldások közé, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet valakinek a látásán javítani. Jutkától tudjuk, hogy milyen nehéz dolog az, amikor az ember a látásért küzd, vagy vannak mások is közöttünk, akik, mint magam is, naponta szemcseppet kell, hogy használjunk, hogy valamilyen módon egyensúlyban legyen a látásunk, és hallgatjuk közben a reklámokat, amik arról szólnak, hogy hány százalék az ember érzékelő képességének az, hogy lát. És milyen nagy veszteség, hogyha a szemünk meghomályosodik, és nem látunk, nem tudjuk a világot megtapasztalni ezzel a szervünkkel. Tehát nem egyszerűen arról szól ez a mai bibliai történetünk, hogy valaki hogy gyógyult meg, nem tudjuk. Nem írja le a Biblia, csodáról van szó, de sokkal kiterjesztőbb ez a szöveg annál sem, hogy egyetlen egy csodálatos történetet lássunk benne, mert ahogy belemegyünk a szövegbe, egyre inkább hatalmába kerít az a gondolat, hogy ezzel a bizonyos tisztánlátással mindannyiunknak problémánk van. A lelkipásztor, amikor az igehirdetésre készül, akkor kötelességszerűen szétszedi a szöveget, és keresi benne az üzenetet, a központi üzenetet, és a részletekben lévő üzenetet, és én ma szeretnék végig menni azon a 12 lépcsőn, amiben én kerestem ennek a botorkálva ennek a szövegnek az üzenetét. A fontos központi üzenet az, hogy tisztán látni, világosan látni a világ dolgait, ahhoz isteni segítségre van szükségünk, és ahhoz fordulunk segítségért, aki azért jött, hogy akik vakok, azok látni tudjanak, akik pedig azt állítják önmagukról, hogy látnak, azok gondolkozzanak el azon, hogy vajon tényleg így van-e. ez a dolog. Mert mindjárt azzal kezdődik a történet, hogy Jézus tanítványai semmit nem képesek meglátni abból, amit a mester nekik mond, ugyanis a szenvedéseiről beszél, és valamiért Jézus tanítványaitól is teljesen idegen, de valljuk meg őszintén tőlünk is az a gondolat, hogy az igazi értékeket, az igazi isteni dolgokat megragadni, felfogni, és képviselni ebben a világban szenvedések vállalása nélkül nem lehet. Mindent elkövetünk azért ösztönösen is, hogy ne kelljen szenvednünk, gyógyszereket szedünk, menekülünk azokról a helyekről, ahol megpróbáltatások várnak ránk, de hát ha ez így lenne, a világ eldugott részeit soha fel nem fedezték volna. Tehát ha a szenvedést az emberek nem vállalnák, akkor nem születnénk meg, hiszen az anyák is igen vállalják a szenvedést azért, hogy annak örülhessünk, hogy mindannyian, hogy Isten bizalma bennünk a gyermekek által, a gyermekáldás által megerősödött. Szóval nem akarjuk a szenvedést látni, és ezért más szemmel nézünk a világra. Ma reggel a napot kezdve leültünk 10-en imádkozni a gyülekezeti teremben, ezt mindig megtesszük vasárnap. Szeretettel hirdetem most, hogy aki ebben részt akar venni, az jöjjön 8:45-re, 9 helyett, mert 8:45-kor imádkozni szoktunk. És Angelika ott azért imádkozott, hogy azért adott hálát, hogy Isten mi ránk az ő fiának a vérén keresztül tekint. Ezek költői szavak, hívő emberek között nem kell ezt megmagyarázni. Ez azt jelenti, hogy Isten nem a kemény, könyörtelen igazság lencséjén, nagyítóján keresztül néz minket, ami botladozó életünket, hanem az irgalmasságnak a szemüvegén keresztül. Ezt jelenti mindez. És itt vagyunk a problémánál, Jézus és tanítványai ráfordulnak az utolsó útra. Lukács evangéliuma így van fölépítve, hogy a 9. fejezettől kezdve már az utolsó jeruzsálemi úton látjuk a mestert és tanítványait, és most a 18. fejezetben ennél a történetnél eljutunk az utolsó eseményhez, ami a Jeruzsálembe való belépés előtt volt. Jerikóban történt ez a dolog, a hegyek felől mindig Jerikón keresztül vezetett az út Jeruzsálembe. Van jelentősége, nagyon-nagyon nagy jelentősége van visszatekintve is annak, hogy mi történt annak az embernek az életében, pláne aki ott az útfélen ült. És a következő dolog, aminél én megálltam, vagy leültem itt az igét tanulmányozva, és arra gondoltam, mindannyian ott ülünk az élet nagy ország útja mellett, és életünknek egy ideje vakságban telik. Sok mindenfélét hallunk, nem látunk tisztán. Zavar bennünket a többiek szabad mozgása, és úgy érezzük, hogy mindenki más látja azt, amit mi nem. És mások kegyelméből, jó indulatából élünk. Aztán lehet, hogy nem csak az önsajnálatnak a gondolatai jutnak eszünkbe, hanem dühöt is érzünk, hogy én miért vagyok ilyen helyzetben, az én állapotom, az én sorsom rosszabb, mint a többieké. Aztán időnként bántjuk magunkat, és Istent keresve is eljutunk odáig, hogy az én elkövetett buta döntéseim miatt nekem nem is adhat Isten se kegyelmet, mert nem látjuk Istennek irántunk való szeretetét és jóságát, és azt a gondolatot, hogy ő nem ítélni akar bennünket, hanem a szeretete által ösztönözni arra, hogy az ő útján, az ő keskeny útján haladjunk. Szóval ott ülünk koldulván, morzsákra vágyva, legyenek ezek kedves szavak, vagy lehetőségek, amelyekre éhezünk és szomjúhozunk. Mindannyian így vagyunk emberek, és talán bele is törődünk ebbe a helyzetbe, abba, hogy valami leesik nekünk, a többieknek a bőségéből. Igen ám, de egyszer a megszokott hangokba új elemek vegyülnek, így olvassuk a folytatásban, hogy hallotta a mellette elmenő sokaságot, hogy miben volt ez más, azt mi már tudjuk, őt egyszerűen csak ez a másféle zaj ragadta meg. Valahogy az Isten keresés útján is kicsit így vagyunk, ilyen apró dolgokból alakul ki azután a felismerés és a tisztánlátás, valamit hallottunk, és egyszerűen csak egy tömegzajnak tűnik az egész, nem tudjuk szétbontani értelmes gondolatokká, eseményekké, tömegzaj, de valamit hallottunk, így kezdődik a dolog, hogy a hit hallásból van, mondja a Biblia. Hallás persze Isten igéje által, azt meg hirdetik nekünk jól, rosszul, és van úgy, hogy ez is csak ilyen tömegzajnak tűnik. De valamit hallott ez az ember, és itt jön az ő hozzáadása mindahhoz, hogy a végén látó ember legyen belőle, és ez fontos, ez etikai kérdés is, hogy elkezdett tudakozódni. Hogy mennyiben vagyunk felelősek abban, hogy a világban keringő hírek igazolást nyernek-e, hogy az embernek akár politikai dolgokban is van-e felelőssége abban, hogy utána jár-e, hogy igaz-e az a hír, hogy tudakozódik-e a dolgok után. De ez így van lelki kérdésekben is, nem kötelező persze egyfelől, másfelől meg igenis kötelező. Kötelesek vagyunk utána járni a dolgoknak, és felelősséggel, ettől vagyunk nagykorú emberek, felelősséggel csak úgy tudunk dönteni, ha végére járunk a dolgoknak, akár kizárásos alapon is. Valaki egyszer könyvet akart írni arról, hogy Isten nincsen, és bár nem egyszerűen úgy megközelíthető probléma ez, ahogy mondjuk a bogarakról, fákról és egyebekről írhatunk egy könyvet, amelyhez összegyűjtjük az összes információt. Isten nem tudjuk így befogni, nem tudjuk így tetten élni, mert ő nem teremtmény, hanem teremtő, és éppen ezért a vele való megismerkedésünk azhez kevés a műszer, kevés a tudomány, más dolgokra irányul, a teremtőre, csak az ő kijelentései keresztül irányulhat a figyelmünk. Na, mondom, ez az ember neki látott, hogy a végére járjon a dolognak, és az lett a vége, hogy hát nem tudja kizárni semmiképpen azt, hogy Isten van. Feladta ezt, így született egyébként a Ben Hur című közkedvelt könyv is, hogy valaki könyvet akart írni arról, hogy nem létezett Jézus, és a megváltás az egy tévhit, és aztán menet közben megváltozott a véleménye. Mert hallott valamit a dologról, és elkezdett tudakozódni, még nem tudva, hogy ebből lesz-e valami. És a dolog folytatódik azzal, hogy akik valamennyire látnak, azok elmondtak bizonyos tényeket neki. Egy fiúról beszéltem egyszer, aki a születésnapjára megkapta a Máté Passiót. Az édesanyja azért vette ezt, mert rajongója volt Máté Péternek, és a Passióról a Passióra gondolt, és azt hitte, hogy Máté Péter énekel valamit a Passióról ott. És ez a fiú soha nem foglalkozott lelki dolgokkal, és ott elolvasta a Máté Passiónak a forgatókönyvét, és mélyen megrendült a dolog felett, nem tudta, hogy ez a szöveg honnan származik, és valaki azt tanácsolta neki, hogy próbálkozzon valamelyik templomban megkérdezni, hogy miről szól a dolog, és így tudta meg, hogy létezik egy Biblia, amiben ilyen dolgokról szó van, megmondták neki, hogy van egy Biblia, de nem tudták őt tovább vezetni, és őt magát vezette azután a szöveg, ugye megmondták neki, hogy a názáretbeli Jézus megy el. Én megálltam itt ennél a megy el kis mondat töredéknél is. Mert nem lényegtelen üzenet a mindenható Istenről számunkra az, hogy ő nem telepszik ránk. Mindig olyan, mintha el akarna menni mellettünk. Mintha azt akarná, hogy vegyünk részt ebben a játékban. Milyen kedves játék ez az elfutok, fogj meg engem. Milyen kedves dolog átélni azt, hogy én fontos vagyok a másik számára. A szerelmesek között is van egy ilyen játék mindig. Elfutok, és megnézem, hogy utánam fut-e az, aki engem szeret. Szóval a názáretbeli Jézus megy el arra. És akkor elkezdett kiabálni. Na most ezt nevezhetjük imádságnak is. Van ennek artikulátlan formája. Van ennek tanult formája, és valami olyan, ami hasonlít a segélykiáltáshoz. Ez a help, help, vagy valami segítség, segítség, amiben nem kell elmondani részletesen, hogy miért vagyok bajban. Egyszerűen csak jelzést adok a körülöttem lévőknek arról, hogy nekem szükségem van valamire. Elkezdett kiabálni: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Na most a következő reakció az a világnak a reakciója erre a kiáltozásra. Fontos volt nekem itt ebben a szövegben az is, hogy akik elől mentek, azok kezdték dorgálni ezt az embert, hogy ne kiabáljon. Kik mentek elől? Mindig a fontos emberek mennek elől. Azok az emberek mennek elől, akik úgy meghatározzák a közösséget. A pásztor is elől megy Izraelben, a nyáj előtt megy, hogy ő szembesüljön először az ellenséggel. Régi természeti népeknél a férfi mindig elől ment, sajnos a nő hátul cipelte a táskát, van, ezt látjuk néha most is így, és ennek a régi üzenete az volt, hogy én harcolok az ellenséggel, és megvédlek téged. Hát világos, hogyha fegyver van a kezembe, én nem vihetem a szatyrot, és ezért gondolják sokan, hát ebből már csak a szatyor vivés áthárítása maradt meg, a harcra nincs igazán szükség. Szóval a fontos emberek mennek elől, miközben hátul mások terheket visznek, és ők tudják mindig jól, jobban, hogy mi illik és mi nem. Nem illik kiabálni az utcán. Nem illik világá kürtölni, hogy valaki hajléktalan. Nem illik mutatkozni se. Ha véletlenül mutatkozik valaki, meg kell büntetni, hogy menjen el onnan, és ne rontsa az idegenforgalmi szempontokat. Menjen onnan, ne tüntessen a szükségével. De minél inkább csitították ezt az embert, ő annál inkább kiabált, mert neki fontos volt. És a kérdésünk ez, van-e közöttünk ma olyan, akinek mindenek ellenére, a botrányt is vállalva, fontos az, hogy ő végre tisztán lásson, hogy ezt ne halogassa tovább, hisz elmegy a Mester, úton van, és nem fog visszajönni már innen a Golgotára vezet az útja. Itt a pillanat. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mondja az ige. Az igazi szombat a zsidókhoz írt levél szerint az a nap, amelyen megértjük azt, hogy eddig robotoltunk, eddig jártunk a magunk útján, és ránk kényszerített szokások szerint éltünk, alkalmazkodtunk, ha az elölmenők azt mondták, hogy ne kiabáljunk, nem kiabáltunk, nem tüntettünk, nem álltunk ki dolgokért se. Elmegy a mester, és itt a nagy pillanat, hogy én ő benne békességre jussak. Látó szemem legyen, értő szívem legyen, megtisztuljak a démonaimtól, a bűneimtől, hogy valaki engem látóvá tegyen, hogy ezt hogy csinálja, nem tudom. Nem tudom. Nem teológiai kérdés ez. Nem gyógyászati kérdés ez. Nem tudom, hogy csinálja. Én csak kiabálni tudok, és csak azt érzékelem, hogy valaki elmegy mellettem. De íme ő megáll. Fontos üzenete ez a szent igének, hogy az Úr mindig arra felé megy, és ott áll meg, ahol azok vannak, akikre a társadalom nem figyel, akikre az elöljárók csak haraggal vagy haszonleséssel tekintenek, de ő megáll, jöjjetek én hozzám, mondja, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Én nem megyek el, anélkül, hogy ne segítenék. Én nem tagadom le magam, nem kapcsolom ki a telefont. Ha valaki szükségben hív, nem sóhajtok fel csüggetten, hogyha meglátom a számát a telefonba, már megint valami segítséget fog kérni. Tehát megáll a Mester is azt parancsolja, hogy vigyék ő hozzá. Ezért hirdetjük Isten igéjét, mert az Úr azt parancsolta nekünk, hogy vigyük ő hozzá azokat, akik látni akarnak, akik szükségben vannak. Ő azt parancsolta nekünk, hogy függetlenül attól, hogy mit engednek nekünk az elöljárók, akik megtiltják, hogy beszéljünk a menekültekről, a hajléktalanokról, az ő bűneikről, az ő korrupt magatartásukról, de az Úr nekünk azt parancsolta, hogy mi álljunk elé a tényleges ügyekkel, és vigyük ő hozzá az emberileg megoldhatatlan dolgokat, a bűnben elveszettek ügyét. Ezt parancsolta, és bármennyire is kínos időnként nekünk ő mellette, az ő elvei, az ő igazsága mellett kiállni, és bármennyire káros is, vagy hátrányosan érint bennünket az, ha együtt kiáltunk az útszélen ülőkkel, ez a parancsunk, és mi ezt meg akarjuk tenni. Idáig tart a mi dolgunk. Hogy mi történik ezután, az nem a mi dolgunk. Jézus csak azt parancsolta, hogy vigyük ő hozzá az ügyeket. És innentől kezdve megint személyessé válik, vagy itt válik igazán személyessé a találkozás, amikor Jézus megkérdezi ezt az embert, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem veled. Nem mondja meg, hogy mire van ennek az embernek a szüksége. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a ige hirdetése kapcsán is, mert ugye itt nem így van, hogy magasabban van a szószék, másút, nem tudom, hogy jártunk a régi templomokban, egészen fönt van az oszlop tetején a szószék. Az öregedő lelkészek bánatára, akik nehezen tudnak felmászni a csiga lépcsőn, ami oda a vezetés, hát fárasztó úgy ülni egész Isten tisztelet alatt, hogy őt bámuljuk, aki fönt van. De még így is, hogy az ember itt így lát mindenkit állva, mert épp a múltkor gondoltam múlt vasárnap, hogy kéne egy kis dobokot csinálni, Ferinek említettem is, mert Anka szegény sokkal alacsonyabb volt, és sajnáltam ezt, hogy nehezen lát ki a mikrofon felett. Na mindegy. Szóval innen nézve a dolgokat olyan jól meg tudjuk mondani, hogy mit kell a másiknak csinálni, hogy mi az ő baja. És elfelejtettük azt, hogy az igehirdetés tudománya és a kérdezgetés és a felelgetés tudománya. Az arra késztetés, hogy te mondd meg, fogalmazd meg, mi a bajod, mit akarsz, hogy cselekedjen veled. És innen lehetett volna az a válasz, hogy Uram, hagyj egy százast, mondjuk. Intézd el, hogy ne az országút mellett kelljen nekem itt a porban ülnöm, hanem az önkormányzat lépcsőjén. Vagy a templomnak a lépcsőjén. Ugye Kakasunk a múltkor beutazott a busznak a tetején a Lehel téri templomhoz, és 12 kilométer jegy nélkül utazott, ez többeknek feltűnt, ugye a róka kergettes el a busznak a tetejére. De ez az a templom, aminek a lépcsőjén ült egy kedves hajdani barátunk, egy hajléktalanná lett nő, már régen nincs itt közöttünk, fiatalon halt meg, sok-sok szenvedés, közel 20 évet volt kint az utcán, eredeti humorát megőrizte, amikor így a Isten országot közelébe jutott, elmondta, hogy nagyon nehéz neki Isten különös közvetlenséggel megszólítani, és ezért azt mondta, mindig úgy imádkozom, hogy szólj már apádnak. Ez Jézusnak szokta mondani. Sokan megütköztek ezen, de én nagyon kedvesnek találtam ezt a dolgot, na és ő tanyázott ott a Lehel téri templomnak a lépcsőjén. Az atyák haragudtak ezért, mert mindenki beszélgetni akart vele, nagyon jól lehetett. Nagymamák és anyák, akik gyerekeket sétáltattak ott a téren. És ha már kiöntötték a szívüket, akkor nem is mentek tovább a templomba, hanem az ő kis persejébe adtak egy százast, és így tovább. És az atyákat zavarta ez, hogy a persejhez vezető út így, hát föl van számolva. És mondhatta volna ez az ember is, hogy Uram, a Lehel téri templom lépcsője vagy. Ugye mi nem azért építettük kerítésen belülre a templomot, hogy ne jöjjön senki a lépcsőre, de mégis egy forgalmasabb hely, vagy ugye ennél forgalmasabb nem kell, de azért, ahol nem sietnek az emberek. Ha én nekem nincs is célom már, ülök itt, nem jövök sehonnan, nem megyek sehová. Van egy pont, ahol lecövekeltem, nincsenek távlatok, nincsenek céljaim. De hát ezt a sok célja felé loholó embert valahogy ott találja meg én, ahol nehezen tudnak nemet mondani, ahol kínos nekik azt mondani, hogy nincs most apróm, vagy valami ilyesmi, egy bank lépcsője, mondjuk. De ő nem ezt mondja, hanem azt, hogy Uram, az a kérésem, hogy az én szemem világa megjöjjön. Szóval vissza ahhoz a kérdéshez, hogy látunk mi? Látjuk-e mi a Jézus vérén keresztül a világot, ahogy Angelika ma az imaórán mondta? Látjuk-e Isten szemén keresztül a világot, aki meglátta az ő népének a nyomorúságát, a közmunkában tengődő, Egyiptomban, rabszolgasságban, mert ott is volt rabszolgatörvény, és nem lehetett ebből a helyzetből az egyszerű embernek kitörnie. És Isten azt mondta, tudok róla, most leszállok, hogy közelről lássam, és valamit tegyek. És hát Mózes kezdetben nagy bánatára azt érti ebből ki, hogy Isten leszállása és könyörülete azt jelenti, hogy neki kell elindulni és kiszabadítani az ő népét. Uram, azt akarom, hogy lássak. Lássak akkor is, ha a látnivaló miatt könnyeznek a szemeim. Lássam akkor is a világot, hogyha megvakít engem mindaz, ami ott történik, és nem bírom nézni azt, ami ebben a világban zajlik. És leginkább úgy lássak, hogy ne bénítson meg engem az, amit látok, hanem felismerjem, hogy mit tennél te, mi a te akaratod. És ezzel fejeződik be ez a kis történet, hogy Jézus azt mondja, láss, a te hited megtartott téged, a hit nem valamilyen elvont filozófiai, teológiai kérdés megismeréséhez kell, illetve nem a tudománnyal szemben, ahogy ezt naívan sokan képzelik. De ezzel záródik ez a szakasz, hogy megjött a szeme világa, és követte őt, azon az úton akart menni, amelyiken a mester megy, vele együtt akart tovább menni, valódi célok felé. Nem volt olyan érdekes többé, hogy mennyi a bevétele ebből az ő helyzetéből eredően. Követte és dicsőítette őt. Ugyanabban a világban sokan káromkodtak a látó emberek közül, vagy a dőfös előjáró emberek csak a rosszat látták. De ennek az embernek a szíve tele volt túláradó örömmel. Ugyanabban a korban élünk, és az egyik azt mondja, hogy minden rossz, és tényleg rossz dolgok vannak, de elkezd látni a mesternek a szemével, és elkezdi az ő útját járni, és megtelik a szíve Isten dicsőítésével, boldogsággal, örömmel, hogy most éppen itt lehet ebben a világban együtt a mesterrel járunk mi is az ő útján, vele nyitott szemmel. Örömmel. Amen.